Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas ez a mai üzenet. Mi is a címe? Élvezhetem a filmeket és a kultúrát keresztényként? Élvezhetem? Ez egy jó kérdés. És hajdanában, Danában én dolgoztam területi képviselőként is. Sok minden dolgoztam én már. És ott megtanítottak egy olyan elvre bennünket, hogy zárókapcsolás. Tehát ha van egy pont, ahol meg tudtad fogni a vevőt, és el tudtál adni valamit, akkor legyél képes arra, és legyél ügyes annyira, hogy csatolj oda valami másik terméket, ami kapcsolódik ahhoz a termékhez. Tudod, és akkor még nagyobb forgalmat tudsz csinálni. Ezt csinálják azon a területen, ahol én dolgoztam, de ezt csinálják akár egy árkádban is, hogyha bemész egy ruha üzletbe, vagy veszel egy valami kis felsőt, és akkor gondolt már, hogy egy kis hozzáillő nadrágot is venne. Mert a jó eladó, ugye? Ez az ott van. Valamelyik annyira jó eladó, hogy nem tud levakarni. Mindenképpen fel akar öltöztetni tetőtől talpig, nyakkendőtől a zokniig, a cipőig, mindent rá akar adni. És sokszor ez már nagyon, tehát már ilyen kellemetlen. Mert nem hagynak békén. Tehát volt már egy pár ilyen tapasztalatom, hát nem örültem neki. De amiért mondom ezt, az, hogy sajnos a kereszténység is ugyanebben vétkes. Tehát hajlamosak vagyunk mi keresztények így viselkedni azokkal az emberekkel, akik még Istentől távol vannak. Sokszor megszállottjai vagyunk annak, hogy ráerőltessünk keresztény dolgokat olyan emberekre, akik nem keresztények. És próbáljuk letuszkolni a torkukon is. És nem megy. Tehát nem működik. Nem jó taktika, vagy nem jó... Nem. Tehát arról beszélünk, és azt erőltetjük, amit mi akarunk, keresztények. Ahelyett, hogy, amit már sokszor mondtam nektek, ahelyett, hogy oda mennénk, ahol ők vannak, ott lennénk velük, ahol ők vannak, és aztán elvinnénk őket oda, ahol lenniük kell. Ahol tudjuk, hogy ott a jó nekik. És ez az a hely, ahol találkozhatnak Jézussal természetesen. Úgyhogy, tehát vétkesek vagyunk abban, hogy túlságosan azzal vagyunk elfoglalva velük kapcsolatosan, hogy nyomatjuk nekik a Bibliát, Jézust, mindenféle törekvéseinket, mit akarunk csinálni, hogy akarjuk csinálni, ahelyett, hogy elgondolkodnánk arról, hogy ők hol vannak valójában. Miben élnek valójában, mind gondolkodnak valójában. És csak elmondanánk azt, hogy kicsoda Jézus. Csak egyszerűen ennyit mondanánk, hogy kicsoda Jézus, és segítenénk őket abban, hogy egy személyes kapcsolatra vigyük Jézussal. Ja, úgyhogy erről fogunk beszélni. Itt vagyunk a kultúránk közepén, és mi keresztények sajnos nem tudunk vele mit kezdeni. Nem tudunk vele mit csinálni. Sokszor kialakul a kereszténységben egy ilyen kettős élet. Ha itt vagyok, keresztény vagyok. Ha keresztényekkel vagyok, akkor keresztény vagyok. Ha nem, akkor meg világi vagyok. Tehát nem tudunk vele mit kezdeni. És fontos, hogy erről beszéljünk, és egy kicsit rendbe tegyük a gondolkodásunkat ezzel kapcsolatosan. És a Bibliát fogjuk most kinyitni, Apostolok cselekedetei 17-et, úgyhogy ha itt a Bibliád, lapozz oda, ki lesz vetítve, de ha van Bibliád, akkor lapozz oda, vagy klikkelj oda, hogyha az okostelefonodon van a Bibliád, mert egy jó nagy részt fogunk elolvasni belőle, és megtanuljuk, megtanulunk jó néhány dolgot. Mert amíg meg nem történik az elragadtatás, amiről a múlt héten beszéltem, hogy Jézus megjelenik, és a hívők eltűnnek egy szempillantás alatt, addig valamit kezdenünk kell a kultúrával, mert itt élünk benne. És nem arra vagyunk elhívva, hogy egy kolostorban éljünk, elszigetelten, elzártan, hanem itt élünk benne, itt születnek benne a gyerekeink, ezek a gyerekek itt növekednek fel, és Mit kezdjünk vele? Elszigeteljem a gyerekem, ne szigeteljem. Tehát mit kezdhetünk vele? Úgyhogy hogyan válaszolunk a kultúrára? Négyféle válaszunk lehetséges. Oké, négyféle válaszunk lehetséges. Az első az az, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Figyelmen kívül hagyjuk. Tehát semmibe vesszük. Nem vesszük tudomásul. Figyelmen kívül hagyjuk. Most egy kis előtörténet apostolok cselekedetei 17. fejezethez, jó? Ott van Pál apostol, és hogyha elolvasod, akkor láthatod majd, akár a 16. fejezetet is. Tesszalonikában bajba kerül, és menekülnie kell ebből a városból. Ez egy görög város, Tesszalonika. Ma is létezik. És elutazik, kimenekül onnan, kimenekítik onnan, és elutazik Béreába. Minden szép lesz, jó lesz, ott is ugyanúgy sikeres, mint Tesszalonikába. De utána jönnek a tesszalonikaiak, tehát nem adták föl, Pál elmenekült, nem baj, jövünk utána, azt jól elkapjuk, jönnek utána. Úgyhogy Pált ki kell menekíteni Béreából is. Tehát hihetetlen üldözés volt. Pál volt az egyik legkeresettebb keresztény abban az időszakban. Veszélyes is volt. Rengeteg gyülekezetet alapított. És aztán itt vagyunk a 16. versben, és innen kezdjük el olvasni a történetet. Azt mondja, Pál tehát Aténben várta Szilászt és Timóteust. Nagyon mérges lett, mert a városban sok bálvány szobrot látott. Na, ez ilyen picibe van. Akkor olvasom a másik verziót. Hogy ugyanazt olvassuk. Kis okos telefon, kicsit lassú. És buta. Ezt a Lucától tanultam, ezt a szót. Nem ismertem soha. Akkor számítógépes segítséget kérünk. 2.16. vers. Pál tehát Aténben várta Szilászt és Timóteust. Nagyon felháborodott, amikor látta, hogy a város tele van bálvány szobrokkal. No. Egy kicsit Aténról. Milyen város volt Atén? Tehát maga az, hogy Pál elment Aténba, az már annak egy szimbolikus jelentősége van. Emlékeztek Cézárea Filippire? Hogy Jézus elment Cézárea Filippibe. Ez ugyanaz a kategória, mint Pál Aténba. Egy nagyon-nagyon-nagyon, hát fel is háborodott, amit látott, tehát sok bálvány volt. Tehát a jó zsidó fiúk nem mennek Aténba. A tiszta, Istent követő férfiak nem mennek Aténba. Aténa volt a szexuális erkölcstelenségnek az istennője. És ezt a várost őróla nevezték el. Tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen szellemisége volt ennek a városnak. De Pál odament. Pál odament. Azért, hogy elérje az Aténban élő embereket. Azért, hogy elérje azokat, akik még soha nem lettek elérve. És ez egy nagyon jó üzenet számukra, az, hogy Pál elment Aténba. Mert mi is ilyenek akarunk lenni. Olyan keresztények szeretnénk lenni, egy olyan gyülekezet szeretnénk lenni, akik elmennek. Elmennek oda, ahová mások nem mennek. Elmegyünk odáig, ameddig mások nem mernek elmenni. És ja, Isten erre hívott el bennünket. Ez a mi elhívásunk. Úgyhogy azt mondja, hogy nagyon mérges lett, vagy felháborodott, mert sok volt ez a bálványszobor. Lehet azt mondani, de hát ma nincsenek bálványszobrok, amiket így fölállítunk, és imádunk, és mit tudom én. Hát. Én azt mondom erre, de vannak. Bőven vannak. Sok van. Lehet, hogy valaki azzal jött ma a gyülekezetbe. Tűtjük ki. most vettem, vagy mit most pucolgatom. Vagy éppen ott van len a gyerekszolgálatban a bálványa, a gyerek. Vagy éppen ott ül melletted a férjed, vagy a feleséged a bálványod. Vagy ott van a pénztárcába a bálványka. A bálvány az lehet valami, vagy valaki, aki fontosabb, mint Jézus. Tehát bármi, vagy bárki, aki leszorítja Jézust az első helyről az életünkben, azt úgy hívjuk, hogy bálvány. Az imádatunknak a tárgya. Amiért minden mást hajlandóak, vagy akiért minden mást hajlandóak vagyunk feláldozni. És Pál látta, hogy Athénban sok ez a bálvány, és hát nagyon mérges lett, azt mondja. De valamiért eljutott erre a mérgességre, mert azt mondja, hogy látni néhány szép szobrot, vagy valami, azzal nincs sem. Tehát attól még az ember nem lesz mérges. Tehát azért lett mérges, mert utána ment a dolgoknak. Tehát azt mondja, mérges lett. Tehát Pál megfigyelte a kultúrát. Utána ment, utána kérdezett, megismerte, hogy hol volt. Nem bedugott füllel, nem akarok hallani semmit, elszigetelem magam, nem érdekel, hagyjatok békén. Nem becsukott szemmel járkált, hogy nem akarok látni semmit, ne is lássam, izé-bizé, hanem... És ugyanúgy ma is van egy csomó dolog, ami mérgessé tesz az embert, ami történik körülöttünk, ami a kultúránkban van. Ez legyen akár magyar kultúra, európai kultúra, bármilyen kultúra. Tehát az ember mérges lesz. De nem hagyhatom figyelmen kívül, nem dughatom a fejemet a homokba. Mik ezek akár? Mik lehetnek ilyen dolgok, amik engem mérgessé tesznek? Hoztam nektek két dal részletet. Ha tudsz angolul, akkor már tudod, hogy miről beszélek. Ha nem, akkor majd segítek. Hadd szóljon. Mi a baj az első dallal? Azt mondta, igen. Tehát azt mondja, azt arról énekel, hogy hát megcsókoltam a lányt, és tetszett. Hát így gondolkodtam én is fiatal koromban, hogy megcsókoltam a lányt, tetszett. Tehát, de ami a leginkább zavar ebbe a dalba, hogy ezt nem tudtam kivenni, amikor hallottam, nem bírtam kiverni a fejemből. Tehát egész nap, vagy napokig ez ment. I kissed the girl. Még otthon is énekeltem. És aztán, tudod, hogy reagál erre egy szülő? Ja, egyébként az üzenete az, hogy ezt egy nő énekli. Oké, tehát ő csokolta meg a lányt, egy lányt, és élvezte. Igen. Na, tessék, itt vannak a kis fordítóink. Na, tehát durva az üzenete, és ez ott belemegy a fülünkbe, belemegy a ti fületekbe, belemegy a gyerekeink fülébe, tudod, keresztény ember, keresztény szülő, hogy reagál erre? Én meg fogom mondani neki, hogy ne hallgasson ilyeneket. Soha többet. Na most, ez rendben van, meg a szándék is rendben van, de azért szülőként nem kell, hogy hülyék legyünk. Elmondom miért. Most tényleg őszintén. Tehát annak idején, amikor gyerekek voltunk, és fiatalok voltunk, és a szülők azt mondták valamire, hogy ezt nem. Mi volt az első, amit csináltunk? Kell magyarázzam? Tehát amikor kapásból valami meg lett tiltva, Az volt a legnagyobb bátorítás. És elindulhatott egy titkos küldetés, ami még izgalmassá is tette. Hogyan hozom létre azt a körülményt, hogy megcsináljam? És az izgalom milyen jó, amíg megcsinálom, vagy meghallgatom, vagy letöltöm mondjuk ezt a számot, vagy mit tudom én, vagy bármiről is van szó. Tehát lehet, hogy van itt valaki, aki azt mondja, hogy ó, én mindenben engedelmeskedtem édesapámnak, édesanyámnak. Ennek csak örülök, hogy itt vagy körünkben, drága Jézus. Az Úr van itt. De mi itt a maradék bűnösek ezt elszórtuk gyerekkorunkban, de jó, hogy itt vagy. Na. Szóval, aztán lehet valaki azt mondja, hogy az én gyerekeim ilyet nem hallgatnak. Jó, igen, nekünk még nagyrészt kisebb gyerekeink vannak, de figyelj el. Tudod, hogy mi van a telefonján, ha már van telefonja? Vagy mit tud elérni a telefonjával? Hogyha mondjuk okos telefon, lehet, hogy nincs internet előfizetés rajta, de wifi van rajta, úgyhogy rá tud csatlakozni, és aztán ott a YouTube. Tehát, vagy mit hallgat a barátainál, amikor átmegy születésnapozni? Vagy a barátaival, mit tudom én, a busz megállóba, vagy a villamoson, mikor megy haza? Tehát nem tudjuk. Azt, hogy mi otthon ezt nem hallgathatod, azzal csak bátorítjuk arra, hogy minden más helyen, ahol mi nem vagyunk jelen, ő ezt fogja hallgatni. Úgyhogy el tudjuk szeparálni, vagy izolálni tudjuk a gyerekeinket. Amíg picik, addig igen. Nem engedem karnyújtáson túl. De aztán egy pont, amikor már nem tudjuk ezt megtenni. És a tilalítás meg nem működik. És egy gyerek pont ezért sokszor jobban ismeri a kultúrát, mint mi. Úgyhogy, ja. Egyébként a legvadabb középiskolás fiatalok azok, akiknek mindig minden tiltva volt. Tehát ők azok, akik a leginkább belemennek azokba a dolgokba, amitől a legjobban féltünk, amikor még picik voltak, hogy nehogy belemenjenek. Azzal, hogy tiltjuk nekik, azzal csak kikövezzük az utat nekik. Úgyhogy, úgyhogy használnunk kell a dolgokat. Tehát az, amivel ők találkozni tudnak, az, amit ők meghallgathatnak, most nyilván nem teszem be direkt neki, na hallgass csak ezt meg. De ha ismerem ezt a kultúrát, vagy meghallom, hogy ez esetleg tetszik neki, vagy valami, akkor el lehet neki magyarázni. El tudunk magyarázni. Meg fogom majd mutatni, hogy hogyan. Oké? Okay? De nem nehéz egyáltalán. Hát az embernek van egy 10-11-12 éves gyereke, az már valószínű akár hallott a szexualitásról. Még akkor is, ha te nem beszéltél vele. Ez velünk is megtörtént. Nem tudom, hány éves volt Flóra? Amikor fél nap volt, mire kiszedtük, hogy mi baja van, mert sírt. Kilenc éves. Szerintem másodikos volt. Ja. És tudod, lesokkoltam, az osztálytársai elmondták neki, hogy apa meg anya mit csinál. És akkor hát mit tudtunk csinálni? Nyilván örültünk, hogy elmondja, hogy mi bántja. Ez a szülő dolga, nem az ifjúsági vezetőnek a dolga, nem az óvónéninek, vagy a tanárbácsinak, vagy akárkinek a dolga, ez a szülő dolga, hogy leül a gyerekkel és megbeszéli ezeket a dolgokat. A férfiak, az apák a fiúkkal, anyák a lányokkal. Ja, tehát az, hogyha a homokba dugjuk a fejünket, az... A homokba dugom a fejem szülő, azt tudod, hogy hívják 5-6 év múlva? Nagypapa. Meg nagymama. Ja, úgyhogy le kell ülni beszélni. Beszéltünk Flórával, kicsit megnyugodott, de 8 évesen nem volt kész rá, hogy ezeket az információkat tudja, de nem tudtunk mit csinálni. Úgyhogy már soha nem... Tehát nem tudom nektek megmondani, hogy mikor a leg... a legjobb időpont, mert tudod, egy iskolában már hamar oda kerülhet az információ, és ezt nem tudják. Tehát én emlékszem az iskolába, azzal húztuk egymást, hogy mondták, hogy te szűz vagy. És akkor mi volt a válasz? Nem vagyok szűz. Voltam hatodikos, tehát hogy... De szűz vagy, nem vagyok szűz. Aztán az ember hazamegy, anya, te szűz vagy? Mert fogalmunk se volt, hogy mi az, tudod? És akkor tudom, én nem vagyok szűz. És anyu, én szűz vagyok. Mi van? Te az vagy Balázska. Na, úgyhogy egyébként én sem a szüleimtől hallottam, hanem ötödikes voltam, amikor az iskola WC-be egy pornó újságot megmutattak nekem. És nagyon rosszul voltam utána. Tehát undorodtam az egésztől, hogy a szüleim ezt csinálják. És át akartam menni hozzájuk aludni állandóan. Ellenőrizzem őket. Ha korán hajnalba felébredtem, átmentem, vittem a párnámat, meg a takarómat. Sokáig fönn voltam, és füleltem, hogy hallok-e valamit. Tehát bennem volt egy félelem. Hatodikos, vagy ötödikes, hatodikos lehettem, és féltem attól, hogy én rajta kapom őket, hogy ilyet csinálnak. Tehát, ja. Úgyhogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kultúrát. Nem dughatjuk homokba a fejünket, mert Isten sem hagyta figyelmen kívül. Értitek ezt? Tehát Ádám és Éva után Isten mondhatta volna azt, hogy na jó van gyerekek, leveszem rólatok a kezemet, elegem volt, nem érdekeltek. De nem, Isten belenyúlt ebbe a kultúrába, és elküldte a fiát, Jézust. Nem homokba dugta a fejét, nem elfordult, nem elszigetelte magát az embertől, hanem lejött és emberré lett. Köztünk élt. Olyan lett, mint mi. És kifizette a bűneim helyett a büntetést a kereszten. Úgyhogy itt az ideje, hogy a gyülekezet, nem csak mi, hanem globálisan a gyülekezet, akik Krisztus követőknek mondják magukat, ne hagyják figyelmen kívül a kultúrát, és abba kell hagyják azt, hogy megjátsszák az agyukat. Nem érintkezünk meg, fúj meg. Úgy csinálnak a keresztények, akik ezt művelik, mint hogyha az ő izéjük nem bűzlene. Nem, hát le kell szállnunk arról a magas lóról, mint úgy hívnak, hogy az önigazság lova, mert ha nem, Jézus Krisztus megváltó kegyelme, mert ha nem, Jézusnak a vére fizetett, tehát lett volna kiontva értünk, akkor mi sem lennénk sehol. Nem vagyunk különbek. Ha nem lenne Isten kegyelme, akkor én lennék az a homoszexuális, én lennék az a leszbikus, én lennék az a drogfüggő, én lennék az a gyilkos, én lennék az a... Tehát nem, részeges, vagy bármi. Keresztények lenézik az embereket. És le kell szállnunk előre a lóról. Le kell szállnunk. Jézus nem hagyott bennünket figyelmen kívül. Ott volt a mennyben, és eljött értünk. Ott neki jó volt. Nagyon jó volt. De mégis vállalta azt, hogy emberré lett. És így kell legyünk mi is, mert Jézus Krisztusnak a szíve van bennünk. Úgyhogy ha szeretjük Jézust, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a világot, mert Isten sem hagyta figyelmen kívül. Második reakció mi lehet? Harcolhatunk a kultúrával. Harcolhatunk ellene. 17. vers. Azt mondja. Itt is elment a zsinagógába, és vitatkozott a zsidókkal, és az istenfélő görögökkel. Ott van, jó van, oké. Innentől már normálisan ki van vetítve, nem? Jó. Akkor az benne maradt. Oké, tehát itt is elment a zsinagógába, és vitatkozott a zsidókkal, és az istenfélő görögökkel. naponta beszélgetett azokkal is, akiket éppen a város főterén talált. Tehát először is azt látjuk, hogy elment a gyülekezetbe. Oké? Tehát a zsinagóga egyébként héberül azt jelenti, hogy gyülekezés, összegyülekezés. Tehát elment a zsidó gyülekezetbe. És ott vitatkozott a zsidókkal. Oké? Tehát jó hely a gyülekezet. Jó hely. Jó. Jó, mert ott van a szolgálat helye, az imádat helye, az éneklés helye, a közösség helye, a kapcsolatoknak a helye, ahol fel tudunk töltődni. Én nagyon szeretek eljönni, hétről hétre itt lenni, és veletek lenni. Szeretem. És tudod, Pál elment. Elment. De azt látjuk ebből a részből, amit itt felolvastunk, hogy nem maradt a gyülekezetben. Nem ott élte csak ezt az életet, a gyülekezet falain belül. Ahol igazából ezen a kánaáni keresztény nyelven keresztül úgy szépen megértik egymást. Ugye a hívők? Mert van azért egy bizonyos szakzsargon, amit mi megértünk hívők, és aztán, hogyha ezt mondjuk egy kívülálló ember, egy Istentől távol lévő ember hallgatja, akkor csak úgy kamillázik, hogy miről beszélnek ezek. Furcsa nyelve. Magyar, de mégsem értem. És nem, Pál fogta magát, és elment a piac térre. Elment. A város főterére. És beszélgetett az emberekkel. Ez azt jelenti, hogy ahol vagyunk, és amit csinálunk, ott lehetőség van arra, hogy beszélgessünk emberekkel. Ahol dolgozol, ahol laksz, abban a családban, abban a házközösségben, bárhol, abban az osztályban, hogyha iskolás vagy, bárhol, bárhol. Tehát van lehetőség a beszélgetésre. És rengetegen vannak, akik nem hallották ezek közül, az emberek közül az evangéliumot. Nem hallották az örömhírt. Nem hallottak még egyáltalán rendesen normális mondatokat, vagy összefüggő mondatokat Jézusról. És mi vagyunk azok, akik beszéltünk. Csak prédikálni kell nekik a Bibliát. Ja, persze. Még Bibliáik sincs. Ha lenne Bibliáik, sem tudnák, hogy mit kezdjenek vele. Úgyhogy beszélnünk kell, és Jézusról. Azért kell ott beszélnünk velük, ahol vannak, mert Jézus is ezt tette. Ő is odajött, ahol mi voltunk. Értitek ezt? Ő is odajött, ahol mi voltunk. Emberré lett. És azon a nyelven beszélt. És arra szintre jött le, ahol mi voltunk. 18. vers. Vitába is keveredett néhány filozófusa, akik az epikureusokhoz, illetve a sztoikusokhoz tartoztak. Néhányan ezek közül azt mondták, ez az ember össze-vissza beszél, mit akarhat mondani? Mások meg azt mondták, úgy látszik valami idegen isteneket hirdet Pál, ugyanis Jézusról és a feltámadásról beszélt nekik. Oké, tehát elkezd nekik Jézusról beszélni. Elkezd nekik a feltámadásról beszélni. És nem vitatkozik velük. Lehet, hogy ezt sugallja a szöveg, de nem vitatkozott. A görög szó az egy ilyen szép kis ilyen ritmusos szó, szümballó. Szümballó. Ez nem azt jelenti, hogy vitatkozni. Tehát amikor itt veszekedés van. Tehát nem, ez nem egy negatív szó. Hanem ez egy pozitív vita. Ahol mind a két fél megnyilvánul, bedobok gondolatokat, meghallgatom a másik gondolatait, és beszélgetünk. Oda-vissza van egy diskurzus, van egy beszélgetés. És egyébként az evangéliumokban, amikor az angyal szólt Máriának, Jézus anyjának, akkor, és azt mondja, hogy Mária forgatta a szívében azokat, amiket hallott, lehet, hogy dereng nektek ez a rész. Ha nem, akkor csak ez törült ki. Ott is ezt a szót használja, szümballó. Tehát ezeket a gondolatokat ott forgatta. Oké, tehát abszolút nem vitatkozásról van szó, a negatív értelemben, ami nekünk egyből beugrik, amikor ezt a szót használjuk, hogy vita. Tehát nem ez a jelentése. Na, úgyhogy ott forgatta az elméjében. Tehát beszélgetett velük, bedobott gondolatokat a feltámadásról, Jézusról. És igen, rengeteg szolgálati lehetőség van, ahol szolgáltunk Jézussal. Szolgáltunk azzal, hogy elmondjuk a feltámadás üzenetét. Nézek, jön nekem, meg van rendelve egy Outreach magazin nevezető amerikai lap, ami jön nekem 2 havonta, és csak azért rendelem, ezek mind amerikai dolgok, meg bizonyságok, meg történetek, de csak frissen tart engem, hogy az tele van olyan kis apró cikkekkel, akár féloldalas, negyedoldalas, nyolcadoldalas, különböző gyülekezetekről, amelyik 20 fős gyülekezet, amelyik 2020 fős gyülekezet, vagy 20.020 fős gyülekezet, mindegy, kicsitől a nagyig, de vannak benne sztorik, hogy ők abban a környezetben, ahol vannak, mint gyülekezet, hogyan szolgálnak emberek fel. És nagyon inspiráló. Nagyon inspiráló. Nem azért, hogy most mi azt csináljuk, de az, hogy Isten minden gyülekezetnek ad szolgálatot abban a városban, ahol vannak. Nem mindenki ugyanazt csinálja, sőt, ezeken a szolgálatunkon keresztül akár gyülekezetek együtt tudnak csinálni dolgokat. Mint például, milyen volt ez a Tágastér Fesztivál, és hogy itt igazából az összes keresztény egyház összefogott. Nagy egyházak, kis egyházak, mindenki. És egy nyitott ajtó volt minden keresztény közösségnek itt Szegeden, hogy szolgáljunk emberek felé. Ja, úgyhogy rengeteg módja van annak, ahol beszélhetünk Jézusról, és beszélhetünk a feltámadásról. Pál is ezt csinálta, kiment arra a helyre, ahol az emberek voltak. A 17. versben. Ott, a főtéren. Vagy a piacon. Oké, 19. vers. És a többi. Azután magukkal vitték Pált, hogy az Areopagosz elé állítsák. Ez egy tanács. Azt mondták neki, magyarázd el nekünk ezt az új dolgot, amiről beszélsz, mert nem értjük. Furcsa, amit mondasz, de szeretnénk megérteni. Az aténiek és az ott tartózkodó idegenek ugyanis mind azzal töltötték az idejüket, hogy új elméleteket hirdettek, vagy azokat hallgatták. Ki mivel nagyon érdekes, hogy alakul a történet. Tehát, mivel Pál hajlandó volt kilépni a 4 fal közül, tehát a zsinagógából, vagy a gyülekezetből, mivel hajlandó volt onnan kilépni, és beszélgetni emberekkel, és olyan módon beszélt, hogy megértették, csak új dolgokat hallottak, amiről még soha. Tehát Isten adott neki egy lehetőséget, hogy a fő filozófusok közé bemehetett, és számukra elmondhatta. A nagyokosok közé, tudod. Tehát ez az Areopagosz, ez a nagyokosok voltak akkor. A tanács és a filozófusok, tudósok akkoriban. És megkapta a lehetőséget, nem küzdött, nem harcolt ellenük, hanem megérintette őket az üzenettel, és azzal a hozzáállással, ami a hozzáállással magyarázta Jézus életét, és magyarázta a feltámadást. Tehát nem bojkottot hirdetett, hogy én ebből micsoda filozófiát tanítanak ezek az emberek, én nem érintkezek velük, ezek támogatják itt a, hát ezek a város vezetői, úgyhogy ezek támogatják ezt az erkölcstelenséget, ami ebben a városban, be se lépek, mert az áldás lejön rólam, vagy majd valami rám száll, aztán viszem onnan el, valami démon rám száll, vagy mit tudom én mi, hogyha érintkezek velük, nem volt semmilyen. Tudta, hogy honnan van, Istentől van. Tudta, hogy van egy üzenet. Tudta, hogy Isten szereti ezeket az embereket. És tudta, hogy ha ilyen zagyva keresztény nyelven magyaráz, nem fogják megérteni, úgyhogy azon a nyelven beszélt, amin ők beszéltek. És Isten kinyitotta neki az ajtót. És ezek az emberek meg várták azt, hogy mondjál. Úgyhogy Isten sem arra hívott el bennünket, hogy ellenálljunk bármilyen világi szervezetnek, vagy bojkottot hirdessünk, vagy aláírás gyűjtsünk valakik ellen. Tudod, most miért várjuk el, hogy világi szervezetek keresztényként viselkedjenek, mikor egyértelmű, hogy nem keresztények? Tehát teljesen felesleges, nincs értelme. Tehát miért vagyunk kiakadva azon, hogy nem keresztények nem keresztény módon viselkednek? Hogy keresztény szervezetek nem keresztény módon intézik a dolgokat. Miért vagyunk kiakadva rajta, mi keresztények? Hát csak aként viselkednek, akik. Ennyi. Tehát nem kell, hogy emiatt elzárkozzunk felőlük. És sokszor mi keresztények megfeledkezünk. Emlékszünk János 3.16-ra, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De elfelejtjük azt az utána lévő verset, a 17-et. Nem azért jött, hogy kárhoztassuk, vagy elítéljük a világot, hanem azért, hogy megmentsük. Hogy megmentsen. És ez így kerek. Ez így kerek. Nem ellene harcolni, hanem értük harcolni. Tehát nem az emberek ellen harcolni, hanem értük harcolni. Egy nap majd Jézus harcolni fog a világ ellen, de az az ő háborúja. Ez az ő harca lesz majd. Oké? Hagyjuk meg neki ezt a részt. És hagyjuk meg majd akkor, amikor ő gondolja, hogy harcolni kell a világrendszer ellen. Most nem ez a dolgunk. Harmadik dolog, hogy reagálhatunk a kultúrára. Az, hogy tanulmányozzuk. Tanulmányozzuk. Van egy kimutatás, mert nem tudom, valamelyik egyháztörténelmi könyvből olvastam, hogy a külföldre megyünk misszióba, és felvesszük az ottani kultúrát, tanulmányozzuk az ottani kultúrát. Ez fontos. Tehát így hatékony, ha valaki elmegy misszióba. Hogy tanulmányoz és felveszi, és felveszi az ottani dolgokat. De azt mondják, hogy legalább 6-8 év kell hozzá. Hogy valaki tényleg föl tudja azt venni, és egyé tudja válni azokkal az emberekkel, akik felé szolgál. És átvenni a szokásokat, ugye, megismerni ezt a kultúrát, hogy azok az emberek befogadjanak. Hogy ez a bizalmi lépcső, az ne legyen óriási kettőnk között, hanem elfogadjanak. Hogy aztán hallgassanak a szavamra. Hogy az életem az példa legyen előttük. Nem az, hogy... Tehát nem tudnak példaként rám nézni, ha én más vagyok, és máshonnan jöttem. Tehát kell egy átállás időben. És kell egy hajlandóság, hogy változzak. Na most, ha sokan a misszióban így gondolkodnak, hogy... megteszik. Bár sokan a misszióban nem így gondolkodnak. Nincs kulturális változás, csak nyomjuk Isten igéjét nekik. A Bibliát, meg az evangéliumot. De ha valaki így gondolkozik, és ezt hajlandó megtenni, azt nem értem, hogy mi itt. Mi nem tudjuk ezt megtenni. A kereszténység mi nem tudja megtenni ott, ahol van. Nem kialakítunk egy saját kultúrát, és aztán távolságban vagyunk azoktól, akik között élünk igazából, mert kialakult egy másik kultúra. Ja. És nézegettem azt, hogy hogyan értek el embereket az 50-es, 60-as években. Ez az Outreach magazin, amit már említettem, ebben sokat segített, mert igaz, hogy ez amerikai kép, de sok dologgal, amit most mondok, azt fogod látni, hogy ezt itt is próbáltuk csinálni Szegeden az elmúlt 20-25 évben. Vagy Magyarországon a kereszténység. Nyilván onnan hozták át, csak kis fázis eltolódással. Mert ezeket a módszerek, tehát például volt ilyen, hogy buszszolgálat. Gyerekeket vitték a vasárnap iskolába, ezek a hatalmas buszokkal mentek, összeszedték őket, bekopogtak mindenhová, felszálltak a gyerekek, és elvitték a gyülekezetbe, és több ezer gyerek, több csoportba, tehát buszszolgálat, és így evangélizáltak, és aztán rajtuk keresztül a családokat is. Vagy vasárnapi iskola. Ma már a gyerekeknek használjuk a vasárnapi iskolát. A baptista egyházban ez felnőttekre is vonatkozik. Tehát ugyanúgy van vasárnapi iskola felnőttek számára is. Ja, úgyhogy... Az adventista egyházban is? Az adventista egyházban is. Ja, tehát sok helyen ez még mindig megy. Aztán kopogtatás. Bekopogtunk az ajtókon, és akkor a nagyon kedves, aranyos kérdés. Ha ma meghalnál, hová kerülni? A mennybe vagy a pokolba? Tudod, ő meg azon gondolkodik, aki éppen kinyitott az ajtót, most ez meg akar ölni engem? Hol a pisztoly? Oké, vagy sátoros összejövetelek, ébredési összejövetelek. Tehát ez az egyház történet, az elmúlt 50-60 évben ezt használták. És ma működnek Amerikában? Nem működnek. És hanyatlanak Amerikában. Ezt mi megpróbáltuk 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt behozni, mivel új volt meg amerikai dolog, ezért tetszett, de ma már ezek nem működnek itt se. Még ezekben nem mindet használtunk itt Magyarországon. De tudod, ma már az ember, akár ha a kopogtatásról beszélünk, akkor olyan az ember, hogy figyelj, ha jössz, akkor hívjál már föl, létszi. Mert ilyen a kultúra, tehát hogy nem szeretik az emberek, ha váratlan betottyan valaki. Mert alapvetőleg az ember 3 órát készül, ha jön valaki. Ami megint csak nem jó, mert megint csak nehézé teszi a látogatást, mert nekem nem kéne, csak szeretnék veled egy kicsit beszélgetni, nem kell rám készülni se vacsorával, se kivasalt dolgokkal, vagy nem kell rendbe rakd a lakásodat se. De mégis emberek azt gondolják, hogy most jön a pásztor, vagy jön valaki, akkor pucba kell vágni mindent. Nem kell. Nem kell. De sajnos ez van. Tehát, de egyébként abban az időszakban azért működtek ezek a dolgok, és azért volt sikeres és hatékony, és adták az emberek át az életüket Jézusnak. Mert ha azt nézem, hogy a nulla, egy nullától tízes skálán, ahol a tízes a megtérés, és nulla az a, én ateista vagyok, hagyjál békén, utálom Istent, vagyis ja, nem hiszek benne, vagy nem utálom, nincs Isten. Egyébként kis százalékban ateisták az emberek. Most csak ez zárójelbe. Mert ha megkapargatod a felszínt, emberek hisznek Istenbe, csak mivel olyanok a keresztények, amilyenek, ezért haragszanak valami Istenre, tehát rossz tapasztalatuk van a keresztényekkel. És ezért inkább azt mondja, hogy én lázadok ellene. Ateista vagyok. Na mindegy, tehát nulla az ateista, tízes a megtérés. Abban az időszakban, amikor ezek a módszerek működtek, akkor az átlag ember a 8-asnál állt. Tehát nem kellett sok, és át lehetett őket lökni. Ma körülbelül 3-asnál áll, főleg tehát Magyarországon, hogyha magyar embert nézem. Tehát azt kell megtalálnunk nekünk is, hogy mik azok a dolgok, amik sokkal könnyebbé, sokkal egyszerűbbé teszik, és nem az, hogy fél óra alatt, vagy 10 perc alatt, vagy egy hét alatt a 3-asról a 10-esre hogyan tudjuk elvinni őket, mert egyértelmű, hogy szükségük van a 10-es pontra, hogy újjászülessenek. De meg kell találjuk, hogy jut el 3-ból 4-be, 4-ből 5-be, 5-ből 6-ba, és ez lehet, hogy hetek, hónapok, évek. És az, hogyha esetleg az ember valakivel beszél, és átadja az életét, elmondja az evangéliumot, és átadja az életét Jézusnak, az nem azért volt, mert ő most milyen fantasztikus volt, és 0-ból elvitte 10-be 10 perc alatt, hanem lehet, hogy az elmúlt 10 évben már sok-sok keresztény ember találkozott vele, és sok-sok bizonyságot hallott, és Isten előkészítette. És neked csak 9-ből 10-be át kellett löknöd őt Jézus karjaiba. Oké, tehát te tanulmányozni. Tanulmányozni. Ja. 22. vers. Azt mondja, Pál tehát felállt az Areopagosz tanács előtt, és beszédet tartott. Aténi férfiak. Úgy látom, hogy ti bűnösök vagytok. És mentek a pokolba. És ha nem tértek meg, ropogósra sültök ott. Jól átsütve. Mint a pecsenye. Ezt mondta, nem ezt mondta. Aténi férfiak, úgy látom, ti valóban nagyon vallásosak vagytok. Csak prédikáld az igét. Gyerünk, Balázs, csak prédikálnod kell. Figyeljetek, Pál ismerte az igét. Jobban, mint bárki más abban a korban. Tehát simán lökhette volna Isten igéjét. Simán bibliázhatott volna. De nem húzta elő ezt a kártyát. Nem húzta elő ezt a kártyát. Tehát nem ezt tette. Nem egy igeverset idézgetett nekik, nem. Egyet sem idézett. Tudod, kit idézett? Rockzenészeket idézett. Mi van 2000 éve? Na, helyi költőt. Oké? Az abban az időben ez a mai rockzenész. Versek, amiket mindenki ismert. Ma ezt zene által ismerjük, ugye? Nézése, meg a jára. Tehát ezt mindenki ismeri, azért vigyorogtok. Mindennyien ismeritek. Az I Kiss the Girl-t már nem akarom nektek elénekelni, mert azóta is ez megy a fülembe. Nem igaz. De, na, tehát, hogy 22. vers, 23. vers, amikor a városotokban jártam, megnéztem a szentélyeiteket. Látjátok? Tanulmányozta. Találtam egy olyan oltárt is, tehát tanulmányozta, keresgélte, megismerte, amelyre ez volt írva. Az ismeretlen Istennek. Azt mondja, éppen ő az, akiről én beszélek. Akit ti nem ismertek, mégis tiszteltek. Tehát Pál utána ment olyan, annak a történelemnek, ami az ő történelmük. Az ő kultúrájuk. Utána ment, hogy van egy ismeretlen Isten, akit ezek tisztelnek. Utána ment, hogy mi a történet. Egyébként hihetetlen a története. Most nem mondom el, mert nincs időnk rá. De csak ez egy Isten érintése volt az ő történelmükben. Amikor mindenki beteg volt, csak elmondom. Amikor mindenki beteg volt, próbálkoztak minden, csak zanzásítva a sztori, próbálkoztak minden, a legbölcsebbet, a legfurcsábbat, a mindenkit hoztak, a vajákos birit, meg mindenkit hoztak, hogy gyógyítsa meg őket. És aztán egy valaki azt mondta, hogy van ez a mit tudom én milyen Isten, aki ezt, ha imádkoztuk, akkor ő meg fogja gyógyítani. És ehhez az Istenhez imádkoztak, és az Isten meggyógyította őket. Elmúlt ez a veszedelem. És azóta csináltak egy sírt, neki ismered. Ez Istennek egy új lenyomata, amit minden aténi ismert, hogy aztán egy nap majd jön Pál, és azt tudja mondani, hogy hát nem én hoztam Istent. Isten már itt volt. Nem egy olyan Istenről beszél, akikről ti nem tudtok, hogy szeret titeket, és én jövök valami új valamivel, divatos Istennel. Ez az Isten szeret titeket, tehát látjátok a történeteteket. Isten már ott lépett a ti életetekbe. És ezért szoktam azt mondani, hogy mi, mint misszionárosok, akik minden keresztény misszionáros, mi igazából mi idegenvezetők vagyunk. Ugye az idegenvezető, amikor elmész vele Japánba, és mutatja ezt, azt, amaszt, vagy itt Szegeden az idegenvezető, nem, tehát a hidakat nem ő hozza. A híd az itt van. És jön az idegenvezető, és rámutat, hogy ez a belvárosi híd. Az meg az új híd. Ugyanígy mi, keresztények, idegenvezetők vagyunk emberek számára, vagy ha elutazunk valahová, misszióba, egy másik kultúrába. Megtanuljuk, és meglátjuk azt, hogy Isten hogyan volt ott köztük. És embereknek a figyelmét arra tereljük. Hogy Isten már itt volt előttem. Nézzétek csak a sztoritokat, a történelmeteket. Isten itt volt már rég köztetek. Na, de hogy ezt csinálja Pál ezzel az ismeretlen Istennel. Tehát azt mondja, amikor a városatokban jártam, láttam, mit tiszteltetek. Figyelmesen megvizsgálta, ezt látjuk. Tehát azt mondja Pál, hogy hallgattam a rádiótokat, néztem a tévéadásokat, a híreket, megismertem a zenei stílusokat, milyen újságot használtok, hogy mit olvasnak legtöbben, a múzeumotokban is jártam. Tehát mintha ezt mondanád. Most már csak keresztény zenét lehet hallgatnom? Dehogy, Isten ments. Nagy része borzasztó. Legelső azért most már vannak jobbak. De ja, fejlődik. Tudod, nekem tetszik az, ami nem keresztény, az is. Nyilván szűröm, de én szeretem, ha lüktet a basszus. Mindegy. Tehát 23. vers, azt mondja, találtam egy olyan oltárt is, amely ez volt írva. Amikor a városokban jártam, megnéztem a szentélyeteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre az volt írva az ismeretlen Istennek. Oké? Okay? Erről az Istenről beszélek. Akit ti nem ismertek. Mégis tiszteltek. Tehát más szóval, mit csinál Pál? Azt mondja, látom az ismeretlen Istent. a történetetekben, a történelmetekben. Mit csinál? Ott kezdi, ahol ők vannak. Tehát ott kezdi, ott kapcsolódik hozzájuk, ahol ők vannak. És aztán, ahogy elolvasod a beszédét, azt látod, hogy elviszi őket, ahol lenniük kell. De ott kezdte, ahol ők vannak. Oké? Okay? Tehát ezután kezdve, amikor megvan, megvan a közös pont, akkor kezd beszélni Istenről. De még mindig nem idézi a Bibliát. Hihetetlen. Hihetetlen. Oké, okay, 24. vers. Egészen 26-ig. Azt mondja, ő az Isten, aki teremtette az egész világot, és mindent, ami benne van. Ő a menny és föld ura, aki nem kézzel készített templomokban lakik. És nincs szüksége rá, hogy az emberek szolgálják őt, mintha valamiben hiány szenvedne. Éppen ellenkezőleg, ő ad mindenkinek életet, leheletet, és minden mást is, ami szükséges. Oké, tehát alapvető emberi szükségletekről beszél. Miért vannak olyan témájú üzenet címek, vagy földobba témák? Mert emberi szükségletek által tudunk kapcsolódni emberekhez. 26. vers. Ő teremtette az első embert, és annak az utódaiból az összes nemzetet, és azt akarta, hogy az emberek az egész földön mindenhol elterjedjenek. Ő határozta meg a népek lakóhelyének határait, és azt is, hogy meddig lakhatnak ott. Oké, okay, ha zsidókhoz beszélt volna Pál, akkor beszélt volna Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, Isten nevével jött volna, de ezeket az egy Isten, az ismeretlen Isten, az egy Istennel közelítette meg. Mert ők ezt ismerték. Így ismerték ezt az Istent. Nézd csak, és 27. vers. Mindezt, tehát, hogy Istenről beszél, és azt mondja, megteremtett mindent, mindezt azért tette, hogy az emberek keressék Istent, kinyújtsák a kezüket utána, és talán meg is találják. Pedig nincs messze egyikünktől sem. Ez hihetetlen. Ez elképesztő. Isten bölcsessége. Tehát azt mondja nekik, hogy Isten azért helyezett titeket erre a helyre, ebbe az országba, ebbe a népbe, ebbe a történelmi korba, mert ebben itt vagytok a legalkalmasabbak arra, és ez a hely a legalkalmasabb arra, hogy találkozzál ő vele. Tehát ezt magyarázta el itt. Minden Istenből ered. Mindent ő teremtett. Isten határozta meg, hogy a népek hol legyenek és mikor legyenek. És aztán belehelyezi őket ebbe. Látod? Ezt mindezt azért tette, hogy te megismerhesd őt. Azért ebben az országban, azért ebben a kultúrában, hogy minél hatékonyabban tudjál válaszolni Isten hívására. Tehát ezt magyarázza. Azért élsz itt, azért vagy itt, kedves Araya Pagos emberkék, ebben az időszakban, mert Isten így látta legjobban, hogy megismerd őt. Punktum. Ennyi. 28. vers. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. A Bibliádban idézőjelben van ez? Nem. De figyelj, költőitek közül az egyik ezt mondta. Az ő gyermekei vagyunk. Tehát nem a Bibliát idézi, hanem az ő költőiket. Történetesen ez a mondat, mert az ő gyermekei vagyunk, ez Epimenidész nevezető ember mondta. Epimenidész. Ő írta. Tényleg olyanok voltak abban az időben a költők, tehát kiálltak, meg színház, meg minden, és ők voltak a rockstárok. A híres emberek. Rajongóik voltak. Előadásaik voltak. Követőik voltak. Ma ez Eminem, vagy mit tudom én, Coldplay, vagy Metallica, vagy mit tudom én, tehát, hogy különféle zenekarok, vagy előadók. Ja, akkor a költők. Tehát nagyon érdekes, Pál itt egy világi dalt idéz. Nagyon érdekes. Miért? Azért, hogy kapcsolódjon ezekhez az emberekhez. Azért, hogy egy olyan helyre vigye őket, ahol Jézussal találkozhatnak. Ja, és kívülről idézte. Kívülről idézte. Tudod miért? Azért, mert nem hagyta figyelmen kívül, és nem harcolt a kultúra ellen. Hanem tanulmányozta. Miért? Azért, hogy megtalálja az utat az Istentől távol lévő emberek felé, ott, ahol van, és ahol Isten adja neki a szolgálatot. Oké, mert ez tudta, hogy ez a cél, hogy személyes kapcsolatra kell vigyem az embereket Jézussal. És ez elképesztő. Sőt, az is, hogy akkori rockstároktól van idézet a Bibliánkban. Ja. Tehát ott van ez a másik dal, amit hallgattunk. Ez Usher, az előadó, és ez a szám cím, hogy I Wanna Make Love in the Club. Ez arról szól, tehát az az üzenet, hogy vannak lányok, akik nem ismerik a szeretetet. Okay, tehát ez a I Wanna Make Love in the Club, ez azt jelenti, hogy szeretnék majd be a klubban szexelni valakivel. És akkor arról szól a dal, hogy bemegyünk a WC-be, és akkor ott csináljuk, és ez a dal. És tudod, és ezt hallgatják a fiatalok. És táplálkoznak rajta. És hogy tudjuk tanítani? Tudod, a gyerekeket. Vagy amikor tehát elmagyarázod. Hogy igen, vannak lányok, akik annyira nem ismerik a szeretetet, hogy hajlandóak kompromisszumot kötni. És hajlandóak összeállni egy ilyen fickóval, vagy egy ilyen életet élni, csak hogy valami kis szeretetet kapjanak. És mert szükség van a szeretetre, és be akarják tölteni ezt a hiányt. És akár ez lehet egy szórakozó helyen, egy WC fülkében. Ja. Bárhol. Tehát a szöveg ezt leírja, hogy hol akar ez az esőr. Úgyhogy tudod, lehet használni, el lehet magyarázni. Elmondod a lányodnak, hogy kislányom, te gyönyörű vagy. Isten gyönyörű lánya vagy. És beszélsz róla. Nem csak amikor ezt a dalt hallod, hanem amúgy is. Így beszélsz velük. És elmondod, hogy gyönyörűek vagytok. Soha nem kell kompromisszumot kötni egy olyan fickóval, aki nem akar más, csak a testedet. Soha. Soha. Te gyönyörű vagy. Soha nem kös kompromisszumot olyan férfi, aki bántalmaz. Soha. Soha. Tarts ki. Csak tarts ki. Mert te a király lánya vagy. És Isten a legjobbat tartogatja számodra. És lehet egy ilyen dalt használni erre. Amikor hallja. És lehet, hogy legközelebb már meg se akarja hallgatni. És tanítottál valami örök érvényt. És megmentetted sok mindentől. Úgyhogy lehet használni egy ilyen dalt is. 28. vers. Másik felek. Tehát, mert az ő gyermekei vagyunk. Bocsánat, most nézem a jegyzetembe, összetévesztettem, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, ez az Epimenidész idézet, ez egy másik rockstárjé. Most nézem itt a jegyzetembe, ez a Kleonétész. 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 Ezeket Kleonétész Zeusról írta. Hogy Zeusnak a gyermekei vagyunk. Tehát ez nem igaz, hogy a Zeusnak a gyermekei vagyunk. De mégis használt egy olyan idézetet, annak az Istennek a nevében, akit ő hirdetett az egyedül igaz Isten, tudod, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. De megint csak azért, hogy ott találkozom velük, ahol vannak. Úgyhogy 29. vers azt mondi, hogy s mivel valóban Isten gyermekei vagyunk, hogyan is gondolhatnánk, hogy Isten hasonló lenne az aranyból, ezüstből vagy kőből készült dolgokhoz, amelyeket az emberi képzelet és művészet formált. Mindeddig Isten türelmesen elnézte, hogy az emberek nem ismerik és nem értik őt. Most azonban parancsolja az egész világon mindenkinek, hogy változtassák meg a gondolkodásukat, és térjenek vissza ő hozzá. 31. Mert Isten már kijelölte azt a napot, amely majd igazságos ítéletet tart az összes ember fölött. Ezt az ítéletet egy olyan férfire bízta, na, halljátok? Egy olyan férfire bízta, akit erre a célra már régen kiválasztott, és ezt azzal bizonyította mindenki számára, hogy feltámasztotta a halálból. És még ki sem mondta még a nevét se. Nem mondta még azt se, hogy Jézus. Nagyon érdekes. Tehát kiről prédikált? Jézusról prédikált. Jézusról prédikált. Hogy jutott el oda? Hogy előbb azonosult velük, és aztán behozta őket a képbe. Elképesztő dolgok történnek, amikor nem hagyjuk figyelmen kívül, és nem harcolunk, hanem tanulmányozzuk a kultúrát. És erre vagyunk elhívva. Úgyhogy a negyedik, ez pedig, hogy hasznosítsuk. Hasznosítsuk a kultúrát. Emlékszem még a búvárkodós időszakomból, amikor tengerbe mentünk búvárkodni, akkor mindig fel kellett venni a ruhát is. Akkor sem voltam kis darab, úgyhogy voltak különböző méretek, egyik se volt jó, de muszáj volt valahogy fölvenni. Nem akarom fölvenni, dehogy nem, ez lesz neked a legjobb. De nem megy föl, dehogy nem fölmegy. Ez a tapadós. Hirtelen minden víz meg. Kinyomták a testemből, és a fejembe, meg a lábamba, meg a kezemből. Tehát úgy néztem ki, mint egy ilyen Michelin bábú. Nehéz volt a mozgás. Elképesztően kényelmetlen volt. De valahogy betötyögtem a vízbe, hátrafele. És, ja. De aztán, amit láttam lent, az gyönyörű volt. Jó tapasztalat volt. Megérte a kényelmetlenséget, azt mondom. És meg a kellemetlenséget is. Tehát át kellett menjek kényelmetlenségen, meg kellemetlenségen, ahhoz, hogy megtapasztaljak olyan dolgokat, amiket még soha nem láttam, és nem is láttam volna, ha nem megyek át azokon a dolgokon keresztül. És ez így van velünk is. Így kell legyen velünk is. Tehát ha a gyülekezet olyan dolgokat akar látni, mint ezek az apostolok cselekedetei sztorik, akkor vállalnunk kell kényelmetlenségeket, vállalnunk kell kellemetlenségeket, de ki kell lépjünk az irodáinkból, ki kell lépjünk a falaink mögül, ki kell lépjünk a mi kis tornyainkból, ahol aranyhaj lakik, és nem jöhet ki, mert ott van biztonságban. Ki kell lépjünk a palotákból. Hajlandóaknak kell legyünk kényelmetlenséget vállalni. Hajlandónak kell legyünk. Mert látnunk kell Isten munkáját. Isten elért bennünket. És Isten el akar élni másokat is. Úgyhogy mi mindent meg akarunk tenni, kivéve a bűnt, hogy elérjünk embereket az evangéliummal. Tehát az egyedüli embercsoport, akiknek azt mondta Jézus, hogy a pokolba mentek, azok a vallásosak voltak. Sosem mondta bűnös embereknek, hanem azoknak mondta mindig, hogy a pokolba mentek, akik azt gondolták, hogy ők rendben vannak Istennel. Nagyon érdekes ez is, hogyha megnézed Jézusnak a beszédeit és beszélgetését, szavait. Tehát akik azt hitték, hogy mindent tudnak, és ők a legjobbak, és ők nagyon-nagyon szpariban vannak Istennel, és rendben van minden, minden rózsaillatú, még az is, tehát minden, mindenki csak tanulhat tőlük, még Isten is. Ők voltak azok, akiknek Jézus a pokolról beszélt, nekik beszélt. A prostituáltnak, az erkölcstelennek, a betegnek, a mindenféle embernek, az iszákosnak, senkinek, de egyiknek sem mondta, hogy a pokolban lesz. Ezeknek viszont mondta. Úgyhogy, ja. Kényelmetlenségbe menni másokért. 32-től a 34-ig azt mondja. Amikor azonban Pál a halottak feltámadását említette, egyesek csúfolódni kezdtek, mások meg azt mondták, majd később még meghallgatunk erről. Pál ezután ott hagyta őket. Néhányan azonban hittek Jézusban, és csatlakoztak Pálhoz. Ezek között volt Dionízios, az Areopagosz tanácsának egyik tagja, egy Damarisz nevű asszony, és még néhányan mások. Oké, tehát azt mondja, hogy néhányan azonban hittek. Oké, tehát hittek Jézusban, és csatlakoztak Pálhoz. És ez a szó, amit itt mond, hogy csatlakoztak, ez nagyon érdekes. Egy másik fordításban azt mondja, hogy együtt mentek Pállal. Együtt mentek. És tehát, ha valaki, tehát ahhoz, hogy valaki követője legyen Jézusnak, ahhoz együtt kell menjen veled. Mi nem kívülről kiabálunk, hogy kövesd Jézust, hanem mi követjük Jézust. Van Jézus, és követjük, és megyünk utána. És úgy tudjuk az embereket Jézus követővé tenni, hogy együtt megyünk velük. És ez történt itt. Mentek együtt Pállal. Mentek együtt Pállal. Oké, tehát az embereknek szüksége van arra, hogy vezetve legyenek. Amikor találkozunk velük, és beszélgetünk velük. És ezt jelenti ez a szó is egyébként, hogy ragaszkodni, tapadni valakihez, csatlakozni, rátapadni valakihez. Más szóval egy harmadik fordításban azt mondja, hogy Pál követői lettek. De a szó ezt jelenti, hogy ragaszkodni, vagy hozzátapadni, vagy ragadni valakire, csatlakozni. Oké, aztán itt mondja ezt a Dioníziost, az Areopagosz tagját, még Damariszt, és még néhány embert. Figyelj, ezek a fickók a bor istenéről, tehát a Dioníziosz. Ez a bor és részegség istene volt, a Dioníziosz. És erről nevezték el ezt az embert. Ez jelentett valamit, erről a fickóról is. Tehát szerette. Szerette. Oké, de ebből azt látjuk, hogy Pál egy olyan módon képes volt beszélni ezekkel az emberekkel, egy olyan környezetet tudott létrehozni azzal, hogy ő tanulmányozta és hasznosította a kultúrát, hogy egy ilyen fickó, mint ez a Dioníziosz, tehát annyira le tudta leplezni a valóságos Jézust, hogy ezek az emberek akarták követni. Kapcsolatba akartak kerülni Jézussal. Nem azáltal változott meg a kapcsolata. Vagy nem azért kapcsolódott Jézushoz, mert valaki üvöltözött neki, hogy változzál meg térjél meg kövesd Jézust, hanem ott volt Pál. Ott volt Pál, aki egy olyan környezetet tudott számára biztosítani. És egyébként ez a Dioníziosz, ez lett később Athénnak a pásztora. Az egyház történelem szerint. Tehát nem csak, hogy megtért, hanem egy kiváló vezető is lett. Az athéni gyülekezetnek a pásztora. És miért? Hogy lett ez lehetséges? Úgyhogy nem harcolt ellene, nem figyelmen kívül hagyta Pál, hanem tanulmányozta és hasznosította a kultúrát. Úgyhogy két dolgot tegyünk, hogy hatékonyak legyünk. Az egyik, ez Márk 12:30, szeresd Istent, és szeresd másokat. Ebben benne van az a testvéred, de benne van az Istentől távol lévő ember is. Oké? Okay. Tehát elveszettek felé vagyunk elhívva. Ja, az elveszettek felé. És Isten arra akar bennünket használni, hogy megtaláljuk az elveszetteket. Ez a küldetésünk, ez az elhívásunk. És aztán, amikor megtaláljuk őket, akkor meg örvendezünk. És bulizunk. Ja. Nem azért halt meg Jézus, hogy önmagunkat szolgáló közösség legyünk. Abszolút nem. Nem. Ahol azon megy az agyalás, hogy ki mit, hogy merre csinált, vagy most mi a következő téma, amit tanulmányozhatunk, az legyen, hogy mit tesz értem Isten, mit tesz velem Isten, meg mit tesz mindent velem Isten, egy én központú tanítás. Nem. Nem. Vagy hogy milyen jó nekem. Nem. Elérni az embereket Krisztus üzenetével. Ez az elhívásunk. Úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük azt, hogy nem hagytál bennünket figyelmen kívül. Pedig megtehetted volna. Köszönjük, hogy nem szigetelted el magad tőlünk, pedig megtehetted volna. Sőt, megaláztad magad, és engedelmeskedtél a halálig, a kereszt halálig. És így imádkozom azért, atyám, most, hogy itt egyénenként, akik itt vagyunk, és gyülekezetként is, hogy megalázzuk magunkat előtted. Hogy ne játsszuk a szellemi felsőbbrendűt a környezetünkben. Ahol csak úgy gondolkodunk magukról, és akár úgy élünk, hogy mi jobbak vagyunk, mint mások. Mert ha nem lett volna kegyelmed, sehol nem lennénk. Akkor sehol nem lennénk. Sőt, akkor a pokolban lennénk. Úgyhogy köszönjük azt, hogy te nem harcoltál ellenünk, mert simán győztél volna, hanem harcoltál értünk a kereszten, hogy szerettél minket. Köszönjük, hogy tanulmányoztál bennünket. 33 évig itt éltél a földön. És köszönjük, hogy hasznosítottad mindezt, hogy odaadtad a fiadat, Jézust, atyánk. Mert mi nem tudtunk volna hozzád menni. Úgyhogy imádkozok azért, hogy mi, akik itt vagyunk, mi is hajlandóak legyünk kilépni a falak mögül. És a falak mögé vigyük fiadat, Jézust, hogy mások, akik téged nem ismernek és távol vannak még tőled, hogy megismerjenek téged. Úgyhogy gondolj most, csak az a három név, aki eszedbe jut. Három arc, három név, aki eszedbe jut. Ott látod magad előtt. Lehet, hogy Isten hozza fel számodra. Csak imádkozz értük. Most imádkozz értük. Imádkozz azért, hogy eljöjjenek veled, akár a következő alkalomra, a jövő hétre. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Hogyha úgy vagy itt, hogy nem ismered még őt, nem ismered Jézust, akkor itt az alkalom, itt a lehetőség, hogy elkezdődjön ez a kapcsolat. És mondd azt neki, hogyha akarsz vele egy kapcsolatot, mondd azt neki, hogy igen, Jézus, akarom. Akarom. Mondd el neki, hogy szükséged van rá. Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten értem. Helyettem. Köszönöm, hogy megbocsátod a bűneimet. Azt akarom, hogy te legyél az életem ura, királya, megváltója. Szabadítója. És hogyha a szívedben ezt elmondtad őszintén, elmondtad, akkor arra kérlek, hogy mondd el majd valakinek. Mondd el valakinek, mert azt mondja Isten igéje, aki szívvel hiszi, és a szájával megvallja, hogy Jézus az Úr. Annak üdvössége, szabadulása van. Ez megmenekült. Úgyhogy ha a szívedben hitted, akkor vald meg a száddal valakinek. Mondd el, hogy te meghoztad ezt a döntést. Köszönjük, Urunk. Te drága nevedben. Amen.